114, 115, 116.
117 perc.
Most ide a stúdióba hívjuk a kedves hallgatókat, már legalábbis, hogy a fülükkel, a figyelmükkel illessenek bennünket. Szeretnénk egy jelenségről beszélni, ami Magyarországon a 90-es évek közepe óta egy nagyon érdekes kezdeményezés volt, hogy az emberek az adó alapjukból az adó alapjuknak az 1%-át felajánlhatják különböző célokra. Egyházak vannak ez ügyben egy kategóriában megjelölve, másrészt civil szervezetek, vagy non-profit szervezetek, és ez az 1%, ez ennek egy kicsit a jelentőségét szeretnénk megemelni, vagy érzékeltetni önökkel, hogy milyen fontos ez. Te hogy vagy, Dávid, ezzel a 1%-kal? Egyrészt találkoztál-e már közvetlenül, hogy téged valami így megragadott, hogy na, ezen elkezdi gondolkodni? Egyáltalán neked 1%-os jövedelmed nyilván már van, mert már túl vagy az egyetemi tanulmányokon. Szóval te hogy vagy ezzel?
Alapvetően két dolgot tartok fontosnak az 1%-kal kapcsolatban. Akár hiszik hallgatóink, akár nem, ez egy eléggé erős hungarikum. Nincs máshol ilyen, hogy a személyi jövedelemadó 1%-át
fel lehet. Ha van, akkor a mi példánkra lassan azért egy-két helyen én úgy tudom, hogy elterjed, de minden esetre tényleg nagyon emblematikus, ami...
Tehát az, ami a 90-es években történt Magyarországon, felismerték a döntéshozók azt, hogy a magyarországi állampolgárok viszonylag kevés olyan tőkével rendelkeznek, amelyeket egyébként saját erőből felajánlhatnának arra, hogy egy nagyon divers és jól működő civil társadalom, vagy akár valamilyen alulról jövő kezdeményezés szányra kelhessen. Ez egy nagyon fontos felismerés volt, hogy az adónk 1%-át, az adónk egy részét tulajdonképpen közvetlen módon egy olyan célra ajánlhassuk fel, amelyben bízhatunk és biztosak vagyunk abban, hogy eljut ahhoz a szervezethez, amelyhez mi szánjuk. Ez nagyon fontos garancia.
És ez nem foszt meg bennünket semmitől, csak esetleg a kudarc élményeinktől. Szóval, hogy ez egy jó érzést adhat, azt akartam ezzel mondani, hiszem ez a fordítás nem olyan könnyen jön létre, de hogy nem anyagilag nem rövidít meg bennünket.
Igen, a másik, amit mindenképpen szeretnék hangsúlyozni, hogy ezzel az 1%-kal, a felajánlással élni kell. Tehát egyfajta tudatosságot is hoz az állampolgárisággal az, hogy valaki felajánlja ezt az 1%-ot, és gondol arra, hogy ő valamilyen módon támogathat valamilyen kezdeményezést, amelyet fontosnak tart. Tehát ez egyfajta állampolgári részvétele is a társadalomban élőknek, az állampolgároknak, ezért mindenképpen szeretnék biztatni mindenkit arra, hogy éljen ezzel a lehetőségével.
Andris, te neked milyen benyomásod vagy tapasztalatod van? Te ugye korábban vállalkozó voltál, nem tudom, hogy abban a szférában fölmerül-e ez az adóbevallás körül. Szóval neked hogy találkoztál, vagy találkozol az 1%-kal?
A elmúlt években, amikor még aktívan dolgoztam, és amikor még volt olyan jövedelmem, amiután adózni kellett, mert volt bevallandó esziám, akkor felmerült, és mindig találtam valami alkalmas szervezetet, akinek felajánlhattam ezt a 100%-ot.
Hogy találtad ezt? Hogy elkezdtél keresni egy listán, vagy az ismerősök ajánlottak, vagy adódott magától?
Inkább az ember elgondolkodik, hogy mik történnek maga körül a világban, az országban, és mit kellene igazából támogatni, és akkor nyilván sorba kell állítani, mert rengeteg reklám is érkezik, rengeteg felkérés érkezik, tehát ember eldönti, hogy most egy karitatív szervezettel foglalkozik, vagy egy gyerekrák alapítvánnyal, ahol, ugye, mint tudjuk, nagy visszaélések is voltak ezzel a névvel, ott kemény dolgok történtek, de akár lehet-e sportra, bármi mást, ez egy döntés kérdése, hogy ki mit érz, ez ebben a pillanatban fontosnak, hogy támogasson.
Azt tudható, hogy az elmúlt évben emelkedett az én emlékeim szerint a felajánlott összegnek a nagysága. Azt nem tudom, hogy a felajánlók száma is emelkedett-e, mert ugye ez összegfüggő. Igen, de visszaadom a szót, csak hirtelen erről eszembe jutott, hogy van egy ilyen progresszió is.
Ez egyik egészséges dolog, ha így van, és ez remélem így is, az a jövőben is. Erőteljesen kétlem, hogy sokáig megmarad ez a lehetőség az országban. Nem úgy néznek ki a dolgok, hogy ezt meg fogják hagyni
mesterségesen. A politikai pessimizmust, azt most tegyük
az
egy kicsit félre.
Abszolút megvan. Azt meg, ettől függetlenül csak biztatok mindenkit, ameddig a lehetőség fennáll, addig éljünk vele. Mindenki legjobb lelkiismerete szerint válasz, aki kit kíván támogatni. De nézzük meg azt is, hogy az hírekben szereplők milyen szervezetek kapnak komoly támogatásokat a költségvetésből, és nyilvánvalóan nem azokat kell támogatnom 1%-kal, hanem azokat, akik esetleg kicsit mostohában vannak kezelve. Tehát ezt mindenképpen fontosnak tartom, hogy ezt tartsuk szem előtt.
bár vannak olyan nagy ügyek, főleg a nagy szociális ügyek, környezetvédelmi ügyek is időnként, amelyek attól, hogy kapnak állami támogatást, attól még a mi aktivitásunkat is fel tudják dolgozni, idézőjelben mondom mindezt, és kicsit ügyetlenül, szóval hogy az ő számukra is nagyon fontos ez.
Akár hoztattam volna a friss statisztikákat is, nem hoztam, szóval csak kútfőben mondom a tavalyi számokat. Először is nagyon sokan gondolják azt, hogy ezek a sok kicsi felajánlások igazából nem is számítanak, de hogy nem számítanak, nagyon sokan vagyunk, akik adó köteles jövedelemmel rendelkezünk, és ha ez összeadódik, akkor az komoly összeg. Általában az a tendencia, hogy érdekes módon a kisállatokkal foglalkozó szervezetek kapják mindig az 1%-os felajánlások nagyon-nagyon nagy részét, a második helyre pedig általában a gyermekekkel foglalkozó szervezetek szoktak kerülni.
A kettővel nincs is bajunk, hogy ezek sokat kapnak, ha kizárólag ezek kapnak, akkor egy kicsit az embernek fáj a szív, hogy mennyi fontos ügy van még.
Én javasolnám egyébként, hogy itt és most ismét pontosítsuk, hogy mi is ez az 1%-os dolog, mert meggyőződésem, hogy ez pontosan azért nem mindenki tudja. Most a végsősorban arról van szó, hogy a személyi jövedelemadónk befizetendő része összeállt, nem az adóalap, hanem már a befizetendő személyi jövedelem adó összege, és ennek a befizetendő adónak
igen,
a 1%-ára rendelkezhetünk.
Igen, pontatlanul mondtam a nagy hirtelen indulatomban, ahogy fölkonferáltam a dolgot, tényleg így van, ahogy mondod.
Tehát ez mi úgy is befizetnénk ezt az 1%-ot, legfeljebb, ha nem nyilatkozunk, akkor lenyeli a költségvetés, ha meg nyilatkozunk, akkor olyan helyre megy egy picikét, amire esetleg gondolni akartunk.
Hozzájárulunk ahhoz, hogy oda menjen, ahol szerintünk fontos.
Pontosan.
Tehát ez egy állampolgári cselekvés. Erről a Dávid az előbb ilyen civil kurázsiként, nem ezekkel a szavakkal, de így beszéltél erről.
És ha már a pontosítások vizeire evesztünk, akkor igazából az 1+1%. Az 1% az, amely civil szervezeteknek, nem profit, non-profit szervezeteknek ajánlható fel. A +1% pedig az egyházi felajánlás, amelyet csak egyszer szükséges megtenni, hogyha az ember nem szeretné változtatni, akkor azt automatikusan ugyanannak a szervezetnek utalják minden évben.
Igen, tehát nem az első 1%-nak a rovására megy ez, és egymással sincsenek rivalizálásban ezek a dolgok. Hát a civil rádiózásért alapítvány, ami fenntartja a mi működésünket, az is egy ilyen támogatható cél. Mi egyébként ebben a dologban szerintem mondhatom, hogy önzetlenek szoktunk lenni, mert nagyon sokszor beszélünk mások programjairól. Múlt évben nem ilyen 1% volt, de pont egy hasonló esetben a főváros civil szervezeteként bemutattunk valamennyi, mi is indultunk, de valamennyi riválisunkat, aki bejutott azt hiszem, utána a 20 közé. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy az ember túl tudjon lépni a saját kocsmájának az ajtaján, de szóval, hogy a saját ügyénből kilásson, és ezért ajánljuk, de nem bárkinek adja valaki, azt állandóan aláhúzzuk, hogy ez nagyon fontos cselekvés.
De általában itt a civil rádióban arra szoktuk biztatni hallgatóinkat, hogy a civil rádió számára
hát ajánlják gondoljuk, fel. El is tudjuk mondani, hogy mi mindenhez járulhat hozzá ez a támogatás. Például a civil rádiónak a fennmaradási, az egyszerű rezsi és egyéb költségei rendkívül sok gondot okoznak, főleg mióta a sugárzástól megfosztottak bennünket a hatóságok, és online sugárzunk csak, vagy hát online közvetítjük a jeleket, mert az nem sugárzás. Tehát, hogy ezek nagyon fontos lábai az életben maradásnak, hogy itt az energiafogyasztásra, a bérleti díjakra, és a telefon és egyéb használatra, tehát olyan használat, ami semmilyen luxust nem tartalmaz, hanem a szervezetnek a működését próbálja meg fenntartani, tehát itt még nagy fejlesztésről sincs szó.
Nagyon fontos, bocsánat, hogy közbevágok, hogy az 1%-ból érkező felajánlásokat a szervezetek szabadon használhatják fel, míg hogyha egy pályázati megvalósításról van szó, általában kötöttek ezek a források, tehát azokra a megvalósításokra tudunk pályázni, amelyek ehhez konkrétan a pályázathoz kapcsolódnak, de például az 1%-okból érkező adományokat, azokat pedig arra tudjuk fordítani, amely például a mindennapi működésünkkel kapcsolatos.
Így van, mert a pályázatból érkező források nem a fenntartásra, a működésre vonatkoznak, hanem egy adott cselekvés sorra. Elmondok egy számsort, amit egyébként a Facebook oldalunkon és a civilradio.net vagy civilradio.hu oldalon is megtalálnak, ami a mi adószámunk. Tehát ha valaki adóbejelentésnél, vagy az adó papírjának a kitöltésénél, vagy csak az APEC által kitöltött adóbevallását ki akarja egészíteni, mert ezt is lehet, akkor, hogy adjon az 1%-ban, vagy rendelkezzen az 1%-ban, dologról, akkor ez érdemes tudni, de még egyszer mondom, ha most valaki elmulasztaná, azért érdemes fölírni, megtalálja a különböző platformjainkon. Tehát a mi adószámunk az 180-480-23-1-43. Ez az, ahol a civil rádiózásért alapítványt támogatni tudják, és hogyha a maguk környezetében továbbítani tudják ezt a hírt, vagy ha valaki bennünket rendszeresen hallgat, és ha rendszeresen hallgat, feltételezhető, hogy kedveli azt, ami itt folyik zenében, amit sugárzunk, vagy amit közvetítünk, meg azok a témák, amelyek általában a társadalom hétköznapi életéhez kapcsolódnak, akkor ajánlja nyugodtan az ismerőseinek, úgyhogy ez egy nagy segítség lehet. Ha jól tudom, akkor a vállalkozóknak február végéig szokott egy határidő lenni, de aki nem vállalkozó, hanem másmilyen munkavállaló, annak májusban jár le csak ez a határidő, úgyhogy ígérjük, hogy még jelentkezünk ezekkel a gondolatokkal, és a társaink is időnként elmondják, hogy ő szerintük miért fontos ez. Különböző oldalait ajánljuk ugyanennek a jó dolognak, mármint, hogy támogathassák a civil rádiót is. Köszönjük a figyelmet! We'll be right back.
114, 115, 116.
117 perc.
A következő percekben a Közélet iskolája aktuális műhelyeiről, programjairól beszélgetünk Seres Lilivel. Szia, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szia, köszöntöm a hallgatókat.
Általában itt a Civil Rádióban szívesen foglalkozunk aktualitásaitokkal. Most úgy látom, hogy két műhelyre hívjátok majd a közeljövőben az érdeklődőket. Segíts nekem egy kicsit, mik ezek, mi az, amivel készültök a közeljövőben?
Igen, igen, hát lesz két képzésünk és egy műhelyünk. Mégpedig a műhelyünk az egy kritikai pedagógia témájú műhely, ennek a magyar gyökereit fogjuk együtt megnézni, ugyanis a kritikai pedagógia ugye a mi alappedagógiai filozófiánk, ami alapján mi képzéseinket, műhelyeinket tartjuk, és egy könyvet is megjelentettünk róla, a Felszabadítás pedagógiája címen. És ez az első ilyen helyünk egyébként, ahol a magyar példákról fogunk beszélgetni közösen.
Ez nagyon, egy kicsit olyan távolinak tűnik ez a felszabadítás pedagógiája. Mit jelent ez?
Hát igen, egyébként ez nagyon, nagyon másfajta pedagógiai filozófia, mint amivel általában találkozunk a közoktatásban. És egyébként ezt filozófia szót használom, mert hogy ez nem egy módszer, hanem ennek sokféle módszere van, és nagyon, igazából az a lényege, hogy ez egy részvételen alapuló, a társadalmi helyzetünkre a szemünket felnyitó közös tanulási folyamat. Ugye Freire, Paulo Freire nevét szoktuk említeni, mint aki ezt megálmodta, és aki elterjesztette ennek a filozófiáját, és mi is ez alapján tanítunk, ugye az a lényeg, hogy itt minden, vagy röviden például az a lényeg ennek, hogy ugye mindenkinek a tudása érvényes, a tapasztalati tudás is ugyanolyan fontos, mint, sőt, talán fontosabb, mint az elméleti tudás, és hogy nagyon fontos látnunk magunkat társadalmi rendszereken belül. Tehát, hogy nem egyedül vagyunk, nem mi vagyunk mondjuk a társadalmi helyzetünknek az okozója, hanem itt hatalmi helyzetek vannak, elnyomás van, és ez ellen együtt tudunk dolgozni. És akkor ennek mindenféle konkrét módszertanai lehetnek, a cirkusztól, a fotózáson át, a nem is tudom, nagyon sokféle dologig, és nagyon izgalmas magyar példák vannak a múltból, amikor ezeket alkalmazták, akár úgy, hogy nem is mondták ki, nem használták magukra mondjuk a kritikai pedagógia elnevezést, viszont ennek a szemléletét alkalmazták, és ezeket vizsgáljuk meg egyébként a Piros Fecske kollektíva nevű pedagógus szervezettel együtt, és a Tanítanék mozgalommal együtt csináljuk ezt a műhelyet.
Igen, ha jól látom, akkor ez március 7-én lesz, 5 óra Igen. és 8 óra között az Aurora Közösségi Házban.
Így van, és másodikáig lehet jelentkezni egy rövid jelentkezési lap kitöltésével. Ugye nagyon fontos, hogy nálunk minden program ingyenes, úgyhogy csak egy jelentkezési lapot kell kitölteni.
Mindarról, amit az előbb elmondtál, lehet, hogy egy kicsit messzire víz, de nekem a közösségek önmaguk általi fejlesztése vagy tanulása jut eszembe. Tehát amikor egy közösségben felismerik azokat a lehetőségeket, amelyekkel rendelkeznek, és megpróbálnak az aktuális helyzetekre reagálva saját maguk újat és újat megtanulni.
Igen, és ez nagyon jó, hogy kihangsúlyozod a közösséget, tehát mi nagyon, nagyon a közösség erejében hiszünk, és itt egyébként át tudnék evezni a következő fontos képzésünkre, amiért az Álljunk ki a közösségünkért nevű ezúttal online érdekvédelem képzés, mert hogy mi abban hiszünk, hogy közösségben tudunk tenni az ügyeinkért, és nem, tehát hogy az érdekvédelem az egy ilyen alapvető témája a közéletiskolájának. Ugye most már 11 évesek vagyunk, tavaly ünnepeltük a 10. évfordulónkat, és mindig is az érdekvédelem módszereit és eszközeit az ezekről szóló képzéseink az alap repertoárunknak az alapképzései közé tartoznak, és nagyon fontos, hogy mi az érdekvédelmet, azt nem úgy értjük, hogy egyénileg kiküzdjük és kiharcoljuk azt, hogy nekünk, mint egyének mi jár, hanem hogy keressük meg azokat az embereket, akik valószínűleg hasonló helyzetben vannak, mint mi, és akkor gondolok itt akár egy lakóközösségről, de bármilyen, akár cigány embereknek az elnyomását, vagy a tanároknak a helyzetet, tehát hogy fogjunk össze, és szóljunk bele, és a minket érintő ügyekbe, és ennek az eszközeiről és módszereiről szól ez az online képzés, ami április 12-13-án lesz, már március 30-ig lehet rá jelentkezni. És hát ugye sajnos volt nekünk pár éve a COVID helyzet, de ez megtanított minket arra, hogy meggyakoroltuk azt, hogy online hogyan lehet interaktív és izgalmas képzéseket tartani, úgyhogy már ebben is van gyakorlatunk.
Nem félünk mi ettől, hogy az érdekvédelemmel foglalkozzunk, vagy használjuk ezeket a módszereket aktívan a mindennapjainkban? Szóval mi a helyzet, miket tudtok tapasztalni, szkeptikusak az emberek ezzel kapcsolatban?
Hát ez nagyon érdekes egyébként, mert hogyha a közéletiskoláján kívül mozgok ebben az országban, akkor ezért találkozom félelemmel, szkepticizmussal, a politikával, bár egyébként most szerintem kivételesen izgalmas a belpolitikai helyzet, és egyre többen foglalkoznak azért belügyekkel, viszont a közéletiskolájában tényleg így az elmúlt 10 évben olyan ismert intézmény, oktatási és aktivista háttérintézmény lettünk, hogy most már tényleg kijelenthetjük, hogy a magyarországi mindenféle témájú mozgalomnak a mindenféle szervezetéhez elérünk, és nagyon sok aktív és tenni akaró ember van, aki érzi, hogy együtt tud tenni, és szeretne tenni, és tényleg el is érnek eredményeket. Volt, hogy visszajutott hozzánk, hogy a képzés hatására sikerült valamit elérni, és egyre több szerveződés is van, egyre több szervezet, úgyhogy úgy érzem, hogy erre fogékonyak az emberek, viszont azt be kell látnunk, hogy azért hát a mai Magyarországon azért egyre nehezebb valóban demokratikus eszközökkel élni és érvényesíteni az akaratunkat, és azért hát mi folyamatosan reagálunk, és ugye stratégikusan működünk, tehát fél évente átgondoljuk azt, hogy olyan képzéseket, olyan nyílt programokat tervezünk-e, olyan más szolgáltatásokat nyújtunk-e, amire szüksége van a most szerveződni akaró embereknek, és hogy reagálunk arra, hogy mi a helyzet Magyarországon, úgyhogy azt is át kell gondolni, hogy az érdekvédelem terén milyen eszközeink vannak jelenleg.
És egy másik képzés, hogyha jól látom, hosszú távon kiégés nélkül szervezeti jóllétképzés a közéleti iskolájában. Ez kinek szól?
Hát igen, ez egy kicsit igazából össze is cseng azzal, amit most a végén mondtam, hogy beszűkülnek a lehetőségek, és hogy nagyon sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy aktivista emberként, szerveződő emberként hát nem jutunk egyről a kettőre, vagy legalábbis nem a céljainkat nem biztos, hogy rövid távon érjük el, és lehet, hogy elfáradunk, lehet, hogy túldolgozzuk magunkat, ugye nagyon jellemző azokra az emberekre, akik szervezetekben dolgoznak, akár önkéntes alapon, akár az a munkahelyük, hogy ez a szenvedélyük, és nagyon sokat dolgoznak, nagyon elfáradnak, és nem biztos, hogy látják az eredményét rövid távon. És ezért fejlesztettük ki ezt a hosszú távon kiégés nélkül című szervezeti jóllétképzésünket. Egyébként fogunk május folyamán két jóllét műhelyet is tartani, csak ezek még nincsenek fent a honlapunkon, de hogy nem sokára felkerülnek, és szervezzük őket. Úgyhogy ezek a képzések, műhelyek mindenkinek szólnak, akik akár valahol önkénteskednek, akár valamilyen szervezetben dolgoznak, és úgy érzik, hogy hát kicsit fáradtak, hát kicsit lehet, hogy a kiégés tüneteit érzik magukon, szívesen beszélnének a mindennapi küzdelmeikről, és részt vennének egy olyan műhelyen, ahol közösen nem csak a problémákról beszélünk, de megoldást is keresünk együtt. És egyébként még annyi, hogy van egy podcast sorozatunk a Partizán csatornáján, Közéletiskolája podcast néven, és a legutóbbi adásunk, ami most pénteken fog kijönni, az éppen a jólét témáján dolgozza fel, és ott egy kicsit beszélünk a képzésről is, úgyhogy ezt is érdemes majd meghallgatni, aztán március 23-ig lehet jelentkezni a képzésre.
Rendkívül színes programokkal, műhelyekről és képzésekkel kapcsolatban várja tehát mindenkinek a